Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, én Exterde Tibor vagyok, jó napot kívánok. Műsorunk folytatásában arról, hogy Kaló Máté külpolitikai jellemző szerint egységesen támogatják a republikánus párt prominensei Donald Trump elnök jelöltségét és politikáját. Ez korábban nem mindig volt így. A jelenlegi elnök formálisan csütörtökön fogadta el az elnök jelöltséget a republikánusok konvenciójának utolsó napján. Király István Dániel interjúja.
Újdonságokat alig ha hallhattunk a tegnap esti beszéddel kapcsolatban, és talán az egyik legfontosabb jellemzője, amit muszáj megemlíteni, hogy ez a beszéd a Fehérháznak a déli gyepéről hangzott el, ami egy nagyon szokatlan és rendhagyó helyszín, hiszen pártrendezvények megtartásához a szövetségi kormányzat épületeit és területeit nem szokták használni. Nyilván emiatt sok kritika is érte Trumpot, aki szokásához híven ezzel nem sokat törődött, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen rendhagyó volt. Abból a szempontból, hogy milyen témákat hangoztatott a beszédes során, már kevésbé volt meglepetés. A saját szokásait felülírva most biztonsági játékot játszott, és mondhatni felolvasta a beszédét, amiben a klasszikus úgymond sláger témák, a gazdasági növekedés, Kína ellenesség, a bevándorlás visszaszorítása, törvénypártiság, rendpártiság szerepelt, és az amerikai életmódnak, ahogy erre az amerikaiak szeretnek hivatkozni, ennek a megvédése ezen a ponton próbálta önmagát Joe Biden demokrata kihívójának az antitézis feltüntetni. Nagyon feltűnően keveset beszélt a koronavírus járványról és az követő gazdasági recesszióról, tehát úgymond egy ilyen nagyon komoly sikertörténetként adta el az elmúlt 4 éves kormányzását, tehát ilyen szempontból nem hangzott el minden lényeges részlet. Amennyiben utalt erre, az a Kína általi negatív globális hatások egyike volt, tehát ebben a kontextusban hozta fel a témát.
A vezető republikánus politikusok is beszéltek az elmúlt napokban, illetve tegnap is Donald Trumpról, illetve a következő évekről. Ezeknek a beszédeknek mik voltak a főbb üzenetei?
A legfőbb üzenete talán az volt az összes beszédnek, és ez nem csak abból derült ki, hogy Trumpnak feltűnően sok családtagja szólalt föl a konvenció során, mégpedig az, hogy hűséges a párt Trumphoz. Ez nem volt mindig így, és nem volt mindig egyértelmű, de most már úgymond egy hitvallás volt a Trump-féle politika mellett, ami nagyon megosztó, gyakran nagyon szélsőséges, de úgy néz ki, hogy még az alacsony népszerűségi mutatói mellett is tud egy esélyes alternatívát jelenteni Joe Biden és a nem túl eredeti, mondhatni egy kicsit fáradt demokrata kampánnyal szemben. Tehát akármekkora botrányhős is Donald Trump, a mellette kiálló kortás beszédet mondó politikusok és közéleti szereplők arra próbáltak rá világítani, hogy miért is olyan fontos, hogy esetleg a kisebb, nagyobb hibái ellenére is támogassák az emberek Donald Trumpot, hiszen Joe Biden a demokraták élé magát az apokalipszist jelenteni az Egyesült Államok szempontjából, és erre van egy nagyon széles jobboldali választói réteg, amelyik eléggé fogékony is, úgyhogy még a mostani körülmények mellett sem lehet egyáltalán leírni Donald Trumpnak a jelöltségét, még akkor is, hogyha jelen pillanatban jelentős hátrányban van a közvélemény kutatások által mért adatokban Joe Bidennel szemben.
Kaló Máté külpolitikai elemzőt hallották. Okkal aggasztják az amerikai demokratákat Joe Biden elnök jelölt szerencsétlen elszólásai, látványos bakijai és nyilvános dadogásai. Ezért próbálják a több sajtóorgánum által csak bakigépnek nevezett emberüket távol tartani az élőműsoroktól. A 78. életévében járó kihívó legutóbb az afroamerikai közösséget sértette meg. Svetnik Endre összefoglalója.
A demokraták üzenete egyértelmű, a Joe Biden Kamala Harris páros menteti csak meg az amerikai demokráciát, csak hogy ott van a Bidenről kialakult kép, ő egy emberi bakigép.
I have a record of over 40 years and that I'm going to beat Joe Biden.
Egy interjúban például azt találta mondani, meg tudom verni Joe Bident. Nos, a demokraták épp ettől félnek, és így arra sürgetik támogatóikat, a lehető leggyorsabban, akár postai úton szavazzanak. Amit nem tesznek hozzá, azért, hogy Biden valami beszólással el ne rontsa az egészet. Biden mentális képességeit előszeretettel kérdőjelezi meg Donald Trump. maga a demokrata jelölt pedig a feszült politikai légkörben szerencsétlenül elsülő megjegyzéseivel fűrészeli maga alatt az ágat. A Newsweek magazin megjegyezte, a jelöltet távol tartják az élő szereplésektől, de amikor mégis élőznie kell, bakigéppé változik.
Unlike the African-American community with notable exceptions, the Latino community is an incredibly diverse community.
Miközben Amerikában a rasszizmus kérdése utcai lövöldözésekhez és halálesetekhez vezet, Bidennek sikerült megsértenie a demokratákat általában hűségesen támogató fekete polgárokat. Azt találta mondani, hogy az afroamerikai közösség nem annyira változatos szemben a latinókkal, akik között mindenféle térségből származó, különböző politikai nézetekkel rendelkező emberek vannak. Aztán a Twitteren bocsánatot kért. A megjegyzés ajándék volt a Trump tábornak, és bírálatokat váltott ki a fekete közösségből. Az afroamerikaiak homogenitásáról szóló vélemény nem csak egyszer szaladt ki Biden száján, így most már mentális képességeit is megkérdőjelezik. Egy CBS interjúban egy vegyes etnikumú riporter arról kérdezte, miért nem hajlandó a gondolkodási képességét felmérő tesztre.
No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test?
Erre vehemesen visszakérdezett, hogy vajon a riporter miért nem teszteltette magát a műsor előtt, hogy kokainozott-e. Maga drogos? Kérdezte. Csak hogy a drogozással való vádaskodás mögött Amerikában gyakran rasszista előítélet húzódik meg. A liberális Washington Post közben egy véleménycikkben magyarázta, hogy Biden esetében figyelembe kell venni a szövegkörnyezetet, és hogy nem lehet őt bigottnak tartani. A jobboldali Fox megjegyezte, a demokrata barátnak tartott CNN ignorálta az egyik kínos témát. Ezen a konzervatívok csak még jobban feldühödhetnek, mert nem érzik ugyanezt az elnéző magatartást, ha ők fogalmaznak sértőn. A demokrata pártvezetés most aggódik, a választás közelettével jönnek a keményebb interjúk és három élő vita. Biden gyakran összezavarodik, van, amikor keresi a szavakat, a hibái nyilvánvalók és kínosak, említi meg a Newsweek. Az online magazin szerint a jelölt mellett a választókat megijeszthetik a demokrata radikális balszárny aktivistái. Ők voltak azok, akik gyújtogattak és zaklattak Portlandben, követelték Seattle-ben, hogy a fehér tulajdonosok adják fel házaikat és fizessenek kártérítést, és koordinálták a chicagói rendőrök elleni támadásokat. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Szeptemberben folytatódnak a Brexit tárgyalások. Hétvégén az uniós főtárgyaló azt mondta, eddig nem történt jelentős előrehaladása vitás kérdésekben. Szabó Barnabás, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint egyelőre nem is látszik, mi oldhatná fel a patthelyzetet az Európai Unió és Nagy-Britannia között. Kocsonya Zoltán interjúja.
Ugyanom, hogy a legfontosabb vitapontok nem sokat változtak az elmúlt hónapokban, ugye továbbra sincsen áttörés. Az állami támogatások kérdésében továbbra sem tudtak megegyezni, illetve a britek továbbra sem igazán voltak konstruktívak, például a hajózás, illetve halászati kvóták tekintetében. Egy újabb elemként az is megjelent, hogy brit és az uniós kamionosok, tehát fuvarozóknak a kabotázs jogait, azt, hogy ki mit és mennyit szállíthat bizonyos szabályozások, mert az egyik tömbből Nagy-Britanniába is vissza. Ez sem sikerült különösebben lendületesen kezelni, tehát bőven vannak itt még kérdések. Hogyha optimistán próbáljuk megközelíteni a kérdést, akkor talán ez azt jelenti, hogy bár semmi eredmény nem látszik, azt is lehetne gondolni, hogy azért a felek már legalább a, hogy úgy mondjam, részletkérdésekben gondolkodnak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a kevésbé fontos kérdéseket vették elé, de hogy legalább most már nem csak a nagy képet illetően vannak eltéréseik, hanem most már hajlandóak egyáltalán a kisebb részegységeket illetően is vitába bocsátkozni. Ez persze inkább az optimista olvasat, tehát ez is lehet, hogy valóban nem igazán látszik a megoldás, vagy legalábbis a megállapodás a horizonton.
Vészesen fogy az idő. Mi lehet a menetrend, hogy január 1-én életbe léphessenek az új rendelkezések?
Én csak azt tudom elképzelni, hogy az utolsó pillanatban még valami olyasmit kapnak el a kalapjukból a felek, amik igazából egyik felet sem töltik el különösebb megelégedéssel, de valahogy már szeretnénk ugye lezárni ezt a vitát, esetleg úgy nyitva adni a kérdést, hogy később még be lehessen építeni bizonyos pontokat. Hát ez valószínűleg nem lesz túl ambiciózus, de nyilván az Európai Uniónak is folytán az energiája és a türelme és az Egyesült Királyságban is bőven volna más, amivel lehetne foglalkozni. És hát január 1-től talán most már az a legfontosabb cél, hogy azt elkerüljük, hogy egy az egyben a világkereskedelmi szervezetnek az alap beállítottságán keresztül, az alap módusán keresztül kereskedjenek, ami ugye elég jelentős vámteher növekedés jelentene mindkét félnek.
A napokban Ian Lindsay Budapesten akkreditált brit nagykövet nyilatkozott az Inforádiónak, és azt mondta, hogy ő úgy tudja, hamarosan új vagy legalábbis kibővített mandátumot adnak a tagállami vezetők az uniós fő tárgyalónak. Jelezheti ez azt, hogy akár puhulhat a brüsszeli álláspont? Elképzelhetőnek tartja ezt?
Minden elképzelhető, és a Brexit történetben ugye az elmúlt években majdnem mindennek is történt már legalább egyszer. Nem hiszem, hogy ezek borzasztó nagy mértékű enyhítések lehetnek, tehát ez az Európai Unió egyrészt a működésének a logikájában, másrészt pedig abból, hogy az Európai Uniónak egy eléggé részletesen és jól kidolgozott megközelítése van általában véve a kereskedelmi szerződésekhez. Nem gondolom, hogy borzasztóan felhígult álláspontot kapnánk. Közben ugye az lehet még érdekes, hogy Nagy-Britannia mire reagálna egyáltalán, hiszen általában azt halljuk, hogy az a fajta megközelítés, vagy az a fajta felhígítás az uniós álláspontnak, ami már Nagy-Britannia számára elfogadható lenne, az viszont szinte kiüresítené magát az uniós megközelítést. Tehát nem tudom, hogy meddig kellene lágyítani Michel Barnier-nek a mandátumát ahhoz, hogy ezek ilyen egyszerűen találkozzanak.
Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. Több mint 700 francia és 500-nál is több olasz katona segít Libanonban a beiruti robbanás utáni helyreállítási munkálatokban. Nemzetállami versus közösségi fellépés. Németh Zoltán erről is kérdezte Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét.
Az Európai Unió egy hibrid szervezet, amelynek vannak ugye nemzetközi szervezetekre jellemző vonásai, tehát vannak, ugye, és vannak olyanok, amik úgy működik az Európai Unió kvázi saját külön országként. De a különböző területeken különböző féleképpen érvényesüléseket látni kell igazából, hogy hol van valami teljesen uniós hatáskörben, hol nemzeti hatáskörben. A külpolitika tipikusan az a terület, ahol alapvetően a tagállamok viselik a nadrágot, és az Európai Unió csak megpróbál egyfajta koordinációs szerepet gyakorolni, illetve természetesen egyfajta, ami nagyon fontos igazából, növelni Európai Unió szinten a tagállamainak a befolyását.
Érdekes, mert pont a beiruti robbanás kapcsán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök, illetve Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállamokat szólította fel segítségre. Tehát nem azt mondták, hogy na most akkor boruljunk egymásba, és akkor együtt találjunk ki valamit, hanem az egyes tagállamokat, hogy ők külön-külön menjenek el segíteni oda.
Igen, és én ezt nevezem Európai Uniós közbelépésnek, ugyanis ne felejtsük el, a tagállamok az Európai Unió részei. Amit Franciaország vagy Magyarország tesz, az az Európai Unió is teszi. Tehát az Európai Unió mind annak ennek a nagyon bonyolult térnek az együtthatója tulajdonképpen. Tehát vannak ugye különböző intézmények, vannak különböző országok, mindegyiknek van egy saját mozgás iránya, egy vektort képeznek. Ami az Európai Unió ebből kijön, az ezeknek a vektoroknak az együtthatója. Sokszor a legkisebb közös nevező. De jelen esetben például az, hogy Franciaországnak különleges kapcsolata van Libanonnal, hiszen ugye korábban francia terület felhatóság alá tartozott, az ebben az esetben nem feltétlenül kell tekinteni, hogy Franciaország csak a saját befolyását akarja kiterjeszteni a Libanonra, hanem hogyha Franciaországnak van egy stabilizáló hatása, miért ne Franciaország menjen oda? Ilyen volt egyébként, amikor Líbiával Olaszország boltolta le az üzletet, ugye, erre nem kevés szó esik, de néhány évvel ezelőtt, és ez még nem a Salvini kormány volt, hanem meg előtte volt egy másik kormány, egy baloldali kormány volt, balközép kormány, amely gyakorlatilag megállapodott a Líbiában a harcoló erőkkel, többek között egyébként sokszor az embercsempészekkel is, pénzt adtak nekik cserébe azért, hogy visszafogják a menedékkérők, menekülteknek, tehát a tengere való csempészetet visszamenjen. Tehát gyakorlatilag ott Olaszország lépett nem csak a saját, hanem egész Európa nevében is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lépés volt Macron részéről, de logikus lépés volt, hogy ő ment oda, és én nem látok semmi problémát abban, hogy az Európai Unió támaszkodik a tagállamainak az egyes területeken meglévő nagyobb befolyására. Egyébként számos ország nem is nagyon értené igazából, hogy mit keres mondjuk a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő, sokkal jobban értenek abból, hogyha Macron megy oda, és nem pedig Josep Borrell.
Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!